Pál apostol írja, és titeket is, akik halottak voltatok a vétekben és testetek körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, úgyhogy megbocsátotta nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 225-ös dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. 225-ös énekünket keressük ki, a legelső versét énekeljük fennállva. A 225-ös dicséretünk első verse így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett énekünket folytassuk tovább a 225-ös dicséretnek. A második és a harmadik verseit énekeljük most, 225-ös énekünk második és harmadik versei. A második így kezdődik: hála te néked, mennybéli nagy Isten. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amelyet olvasok a mai vasárnapon előttetek, a Máté írása szerint való Szent Evangéliumból, a Máté evangéliumának a 18. fejezetéből, a 21-es verstől a 35-ös versig terjedő igerészt. Tehát Máté evangélium a 18-as fejezet, 21-es verstől olvasom a 35-ös versig. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, ha vétkezik ellenem atyám fia, hányszor bocsássak meg neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt: azt mondom neked, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vitte eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és így egyenlítsék ki tartozását. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársakor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Ekkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta a kínzóknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha meg nem bocsáttok mindnyájan atyátok fiának szív szerint. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy valóban, ahogy az énekben énekeltük, igéddel ajándékoztál meg. És nem csak igéddel, nem csak ígéretekkel, hanem elküldted erre a világra egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki értünk hajolt le, értünk jött, értünk és nekünk szolgált, hatalmas árat fizetve a mi bűneinkért. Hatalmas szenvedéssel tette le az ő életét, engesztelésül, hogy mi bűnösök elveszettek, kegyelmet és irgalmat kaphassunk, bemehessünk Jézus Krisztus által a mennyek országába. Köszönjük, Urunk, hogyha a mi szívünk Jézus Krisztus engesztelő áldozatában hisz, akkor visszakapjuk mindazt, amit elvesztettünk az Édenben, sőt, sokkal többet. Hiszen a Jézusban hívőt gyermekeddé fogadod, és örök életet adsz, és az Isten családjához tartozó gyermek lehet az atyai házban. Urunk, ragyogtasd elénk az evangéliumot, ezt a jó hírt, az üzenetedet, hogy életünk mélységeiben, fájdalmaiban, a földi vándorútnak könnyei között, nyomorúságai, betegségei között ragyogjon előttünk ez az örökké való örömhír, hogy Jézusban élhetünk örökké. Hadd, hogy ez megvigasztaljon minket minden mélységben, minden fájdalomban, gyászban és betegségben, a halál árnyékának völgyén való átmenetelben is. Vigasztaljon meg szavad, igéd és Jézus Krisztus evangéliuma. Szeretnénk eléd hozni a gyászoló testvéreinket, Urunk. Megállnak a te színed előtt most, hiszen tegnap elbúcsúztak szeretett családtagjuktól. Könyörülj az ő gyászukon, az ő fájdalmukon, hajolj le az ő könnyeikhez, öleld át őket szereteteddel, és vigasztald meg. Vigasztalj minden gyászolót a gyülekezetünkben. Mindenkit, aki szomorkodó, keserű szívvel jött el házadba, aki elhozta eléd ma könnyeit, fájdalmát, szíve kérését, és vigaszért kiált hozzád. Hajolj le a szenvedőkhöz. Hajolj le a gyászoló testvéreinkhez. Hajolj le betegjeinkhez gyógyításoddal. Hajolj le a mi szívünk kéréseihez, szabadításoddal, kegyelmeddel, ajándékaiddal. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon szeretsz minket, és ezt Jézus Krisztusban bebizonyítottad. Szeretnénk mi is ebben a szeretetben vigaszt találni, odabújni lélekben te hozzád, letelepedni lélekben a lábaidhoz, igédet hallgatva gyógyulni, vigasztalódni, általad felüdülni. Jöjj és érints meg bennünket, a lelkünket is, Urunk. Érintse meg szereteted, a lelkünket, érintse meg igéd a szívünket. Jöjj, beszélj velünk, taníts, vezess az életnek az útján. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetés hallgatásához. A megkezdett 225-ös dicséretünknek a negyedik versét énekeljük. A megkezdett énekünk a 225-ös ének, annak most a negyedik versét énekeljük, testvérek. 225-ös ének negyedik verse pedig így kezdődik. Felséges Isten, te néked könyörgünk. Bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek, írva található a Máté evangélium a 6. fejezetében a 12. vers, tehát Máté evangélium a 6. fejezet, 12. vers. Mindannyiunknak ismerős lesz a Mi Atyánk imádság egyik sorát olvasom, tehát Máté 6.12. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Eddig az írott ige. Kedves testvérek! Sokszor találkoztam már avval a nagyon különös emberi magatartással, hogy sokan vannak közülünk, emberek közül, akik nagyértékű dolgot nem tudnak elfogadni. Visszautasítják a nagyértékű ajándékot, mondván, hogy nem köszönöm, nem fogadhatom el, mert nem érdemlem meg. Nem tudnak elfogadni. Ha belegondolunk, hogy miért nem tudunk elfogadni? Az elfogadás az ajándék mértékének valami árától függ, hogyha ha kisebb értékű, akkor elfogadjuk, ha nagyobb értékű nem. Miért csinálunk ilyeneket? Aztán sokszor találkoztam avval is, hogy beszélnek emberek másokról, ellenük vétőkről, és kimondanak ilyen mondatokat, hogy ezt és ezt a dolgot, amit ellenem a másik elkövetett, soha nem fogom neki megbocsátani. Kemény mondat. Én úgy gondolom, hogy összetartozó dolgokról van szó. A kegyelem elfogadása, illetve a bocsánat adása nagyon szorosan összefüggenek. Aki nem tudja a nagy értékűt elfogadni, most itt Isten kegyelmére gondolok elsősorban, vagy nem tud bocsánatot adni egy ellene vétőnek, ez nagyon gyakran azért teszik, mert nem látják az Isten kegyelmének végtelen nagyságát. És ha valaki nem érti a kegyelmet, sok emberrel találkoztam már, aki nem értette a kegyelmet, nem tudjuk felfogni, hogy ez mi is, hogyan van, ingyen ajándék, de hogyan ingyen, miért ingyen. Aki nem érti a kegyelmet, az sem elfogadni nem tud, sem pedig adni nem tud bocsánatot. Ezért a sorozatunkban a mai vasárnapon ezzel foglalkozunk. Így is hangzik a címünk, Kegyelem és bűnbocsánat. Kegyelem és bűnbocsánat. Nagyon mélyen összetartozó dolgok ezek. Az az igerész, amit hoztam elétek, ez Jézusnak a gonosz szolgáról való példázata, egy nagyon döbbenetes, melbevágó történet, amit hoz Jézus. Ugye egy példázat, egy meg nem történt esemény, egy kitalált történet, aminek nagyon súlyos, mögöttes üzenete van. Erre kell odafigyelni. Úgy indul az egész, hogy Péter megkeresi Jézust. Biztos valaki őt megbántotta, és már sokat szorra bántották meg Pétert. Felmerült benne a következő kérdés, hogy hányszor kéne megbocsátanom annak, aki engemet állandóan megbánt? Hányszor adjak bocsánatot annak, aki állandóan belém gázol, és fölteszi nagyon őszintén Jézusnak a kérdést, hogy Uram, hányszor bocsássak meg a fele barátomnak, még 7-szer is? És Jézus úgy válaszol neki, hogy nem 7-szer, 70-szer 7-szer. Ugye itt nem a matematikai számot kell kiszámolni, meg akkor otthon strigulázni, hogy akkor hányszor van már meg a 70-szer 7, és akkor a következőnél már elzavarhatjuk a másikat. Ez a szorzás, illetve annak a tudása, hogy a 7 a teljesség száma a Bibliában, erre a világra a 7, ugye az eljövendőben a 12 a teljesség száma, az Azt jelenti, hogy végtelen sokszor meg kéne bocsátanunk. Nagyon sokszor. 7-szer, 70-szer, 7-szer, 777-szer, 7000-szer meg kell bocsátanunk, ha visszatérnek hozzánk, és azt mondják, hogy vétkeztem, bocsáss meg nekem. És mond Jézus egy példázatot, amellyel összekapcsolja az Istentől kapott kegyelmet azzal a bocsánattal, amit mi adunk egymásnak, amikor az ellenünk vétőkkel rendezzük a rendezni valót. Jézus történetében egy uraság számadást tart a szolgái fölött, és hoznak eléje mindjárt egy szolgát, aki 10 000 talentummal adósa, és hát ez egy hatalmas összeg, hogy pontosan értsük, hogy Jézus mit is akart ebből a 10 000 talentummal mondani, kell végeznünk egy kis számolást. Ugye, ha utána nézünk az ókori mértékegységeknek, meg pénzeknek, ugye a történetben szerepel a talentum, és szerepelni fog majd a történet végén a dénár, ami a római pénz volt. A dénár az 4 gramnyi ezüst volt, megfelel a görög drachmának, az is 4 gram ezüst pénz. Egy dénár, illetve egy drachma egy napi napszámja volt egy napszámosnak. Tehát, hogyha ma valaki elmegy napszámba culágerkedni, vagy mezőgazdasági munkára, hát még az én gyerekkoromban úgy hallottam, hogy 3000 forintot is néha illett adni az illetőnek. Ma már ez egy egészen komoly összeg, hogyha valaki elmegy, egész napot kell dolgozni, de utána adnak neki egy ropogós papírpénzt a kezébe a napszámnak. A talentum az egészen pontosan 43 kg és 650 g-nyi ezüstnek felel meg. 43 kg, 650 g. Ha ezt elosztjuk 4 g-mal, tehát hogy hány napi napszámnak felel meg, ugye itt kiderül, hogy hány napi munkabér az egy talentum, de még ezt 10 000-rel be kell szoroznunk, mert 10 000 talentummal volt adós a szolga. Mondom az adatokat, elnézést, egy kicsit kiszámoltuk. 109.125.000 napi munkabér a 10 000 talentum. Tudjátok, ez hány év? Ha vesszük a szombatokat is, ami nem dolgozhatott a zsidó ember, akkor 348.642 évnyi teljes munkabérrel tartozott a szolga. És ebben nincsen benne a kamatos kamat. Vannak közöttünk közgazdászok, akik ebből tudnák, hogy még akkor mennyi lenne ennek a 10 000 talentumnak 348 000 évre a kamat, iszonyatos. Jézus ebből a 10 000 talentummal azt akarta kifejezni, hogy ez a szolga, amivel tartozik, egy akkora adósság, amit soha nem lehet rendezni. Soha nem lehet kifizetni. És testvérek, ez a szolga, ez a 10 000 talentumos szolga, ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, akiknek a bűnadóssága Isten felé saját erőből rendezhetetlen számla. Rendezhetetlen. Te magad a te bűneidet Isten igazsága felé soha nem tudod rendezni ugyanúgy, ahogy ez a szolga is hiába borult le, hogy majd légy türelemmel, megfizetek neked mindent. Mikor? 348 000 évig fogsz élni, és nem költesz magadra egy fillért sem, és minden béredet odaadod, nem megy. Nem sikerül. A történet több fordulattal is rendelkezik. Ennek a hatalmas adószolgának az ura megszánja őt. És azt mondja, hogy tudod mit? Elengedem. Nem tartozol semmivel. Ez az Isten hatalmas kegyelmének végtelen, felbecsülhetetlen nagyságát mutatja. Azt a bűnadósságot, amit felhalmoztunk, te meg én, mindannyian, mert nincsen bűntelen közöttünk, az Isten Jézusért a benne hívőnek egy tolvonással törli el. Nem tartozol semmivel. A szolga örömmel távozik, nincs adóssága. Mekkora kő eshet le a bűnös ember szívéről is, amikor ezt felismeri Jézus evangéliumában, hogy az Isten megbocsátotta az én bűnömet Jézus engesztelő áldozatáért. De a történetek van folytatása. Megy el a szolga, és találkozik egy szolgatársával, egy másik emberrel, aki tartozik neki 100 dénárral. Ez 4 havi munkabér. 100 dénár. 4 hónapnyi. Össze nem lehet hasonlítani ezt az apró kis összeget, a 100 dénárt a 10 000 talentumnyival. A 4 havi munkabér az azért letörleszthető mennyiség. Az a szolga leborul az iménti, kegyelmet kapott szolga előtt. Légy türelemmel hozzá, mindent megfizetek neked, de az nem enged. Börtönbe vetteti az illetőt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Hát a többi szolga mindennek szemtanúja, fültanúja, felháborodnak. És szólnak az úrnak, hogy hát uram, ez történt. Te milyen kegyelmes voltál ehhez az illetőhöz, ő meg milyen kegyetlen volt egy másik emberhez, aki ott nem a töredékével, hát fillér nem összehasonlítható fillérnyi összeggel tartozott az ő adósságához képest. És beidézi az uraság ezt a szolgát, fejére olvassa, hogy gonosz szolga, hát én minden adósságodat elengedtem. Nem kellett volna neked is így csinálni? És börtönbe vetik, amíg meg nem fizeti az adósságot. Vissza lesz vonva az ő kapott kegyelme. És börtönbe vetik, hogy fizesse meg a tartozást. Eddig a történet, és nézzük a tanítását. Az első dolog, testvérek, amit mindenképpen kell beszélnünk, hogy nagyon sokan nem látják a bűnösségüket. Hihetetlen sok ember szaladgál az utcán, és van benne a mi népegyházunkban is, aki nem látja a saját bűnösségét és elveszettségét. És hogy ki nem látja az elveszettségét, nem látja magát bűnösnek, Isten előtt elveszettnek, higgyétek el, hogy az nem tudja értékelni az Istennek a kegyelmét. Annak a kegyelem nem lesz értékes, aki nem látja, hogy ő az Isten előtt elveszett bűnös. Nagyon fontos kérdés az, amit az ige itt nekünk feltesz. Testvér, te látod-e, hogy életed megváltó nélkül egy bűnös elveszett élet? Látod-e az elveszettségedet Isten előtt? Nagyon sokan nem látják. Te látod-e? És a másik nagy kérdés, minnyit az elején hadd tegyem föl, hogy vajon látod-e, testvér, Isten kegyelmének óriási voltát? Felfoghatatlan nagyságú az a kegyelem, amit Isten ránk tékozol. Az a bűnbocsánat, amivel Isten jön az emberhez, az olyan hatalmas, hogy mi annak a mértékét föl se tudjuk fogni. Te látod-e ezt? Látod-e magadat elveszettnek? És látod-e az Isten kegyelmét felbecsülhetetlenül nagynak? A második pontban hadd beszéljek nektek arról, hogy nagyon sokan beszélnek, gondolkodnak úgy, hogy nekem az jár. Ugye ti is találkoztatok ezzel a gondolkodással, ezzel a mentalitással, hogy az emberekben ez van, hogy nekem az jár. Én ennyi mindent csinálok a gyárban, nekem több jár, kiegészítem a fizetésemet, amit onnan ugye meglovasítok, hallottam már ilyen embert, aki szépen úgy kiegészíti a fizetését a gyárból ezzel, avval, amavval, mert neki az jár. Meg van róla győződve, hogy neki az jár, úgyhogy jogosan lop. Döbbenetes, hogy így gondolkodunk, hogy nekünk az jár. Jár a tisztelet, jár a pénz, jár a segély az államtól. Jár, hát jár, hogy ne járna nekünk. Minden jár, jár az ajándék. Tudjátok, mi jár? Nekünk elveszett bűnösöknek az ítélet jár. Emlékeztek-e, hogy az úrvacsorai liturgiánkban van egy kérdés, amivel ugye megkérdezi a liturgia tőlünk, hogy hát hiszed-e, hogy az Istentől szentségben, igazságban, ártatlanságban teremtetett első emberek bűnösete folytán te magad is, meg mi mindannyian gyarlók, esendők, bűnösök vagyunk, akik saját erőnkből Isten ítélőszékét meg nem állhatunk, sőt, kárhozatot, ítéletet, halált érdemlünk. És mind rá szoktuk mondani, hogy hiszem és vallom. Belegondoltunk itt, mire mondjuk azt, hogy hiszem és vallom? Ítéletet, kárhozatot, halált érdemlünk. Ez az, ami járna. Nem a dicséret, a simogatás, a szeretet, nem a kegyelem, nem jár a kegyelem. Nem járna. Nem járna semmi, csak az ítélet. És olyan, hogy Isten nem így gondolkodik. Ő is tudja, hogy mi járna nekünk, de nem azt adja, ami jár, hanem sokkal többet. Fellázadtunk az Isten ellen, teljesen megromlottunk mi emberek, ezért járna a halál az ítélet, de Isten az ő végtelen szeretetéből ezt nem nekünk adja. Jézusra lett helyezve mindaz, ami nekünk jár, az ítélet, a pusztulás, a halál, a megváltó ezt átvette rólunk, bele is pusztult, és a Jézusban hívőnek pedig Isten azt adja, ami az engedelmes Krisztusnak jár. A békesség, az áldás, a kegyelem. Azt adja nekünk Isten, ami Jézusnak járna, és azt tette Jézusra, ami nekem meg neked járt volna. De vajon látjuk-e, hogy bűnösek vagyunk? Látod-e, testvér, te is, hogy bűnös vagy? Hogyan láthatjuk meg a bűnös voltunkat, teszi fel a Heidelbergi KT és a kérdést, és azt mondja, hogy hát a törvényből, amelynek foglalata a 10 parancsolat. Egy picit nézzük meg a 10 parancsolatot. Nem is kell az összeset megnézni, de egy picit gondolkodjunk bele, hogy látjuk-e, hogy mennyire vétkesek vagyunk. Ugye azt mondja a mindjárt az elején, ne legyen más Istened rajtam kívül. Mi mennyi mindent és mennyi mindenkit bálványoztunk már. Mindaz, ami vagy aki a mi életünkben Isten elé került, az bálványunk. Amit te jobban szeretsz, vagy akit jobban szeretsz Istennél, az a te bálványod. Amikor kimondja a 10 parancsolat, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, ez azt jelenti, hogy Uram, mind bálványimádók vagyunk. Mind tettünk már valamit, vagy valakit te eléd, Uram. Aztán ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét. Tudjátok, hányszor kell hittanórán rászólnom a hittanosokra, mert rengeteg hittanos használja Isten nevét szófordulatba. Már vigyorognak a többiek, amikor egy hittanórán 4 percen belül 5-ször rászólok ugyanarra a gyerekre, hogy de ne mondd ki hiába fölöslegesen az Úr nevét. És annyira bennük van, hogy ja nem is. Többiek mondják, hát nem is látod, nem is hallod, mit mondasz ki. Észesen veszed. Hányszor mondtuk ki mi is Isten nevét hiába. Szófordulatba, rutinból, vagy káromkodásból. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. Az Ószövetségben megkövezéssel általi halállal büntették, hogyha valaki a szombatot megtörte, aki azon dolgozott, azt megkövezték. Mi hányszor, ugye az Új Szövetségben a vasárnapot, Krisztus feltámadásának a napját tartjuk, ezt adjuk az Úrnak. Hányszor törtük meg mi a vasárnapot? Amikor odaadhattad volna Istennek, de nem Istennek adtad. Amikor meg tudtad volna szentelni, de nem lett megszentelve a 7. nap. Vajon van-e olyan ember, aki ez ellen a törvény ellen nem vétett? Úgy gondolom, nincsen. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úrad neked. Ó, mennyi bántást kapnak a szülők a gyermekektől, mennyi gonosz mondat, mennyi elutasítás. Nem így csináltunk mi is a szüleinkkel. Ezt is áthágtuk. Ne ölj, mondja a következő. Jézus a hegyi beszédben, amikor magyarázza a 10 parancsolatot, a ne ölj parancsolatnál azt mondja, hogy aki a szívében gyűlöli a fele barátját, az valójában megölte, gyilkos. Tehát Isten úgy tekint rá, hogy ez egy gyilkos. Van-e olyan közöttünk, akinek még nem volt gyűlölet a szívében valaki iránt? Mind gyilkosok vagyunk. Ne paráználkodj. Isten tudja azokat a dolgokat, hogy ki hogyan ment bele a házasságába tisztán, vagy a házassága bűnnel kezdődött, hogy állunk ezzel a parancsolattal. Ne lopj! Mennyi minden tűnik el de nem csak a tárgyak közül ám. Amire nem szoktak sokan gondolni, hogy az Isten dicsőségét lopjuk meg, amikor magunkat dicsérjük meg egy sikeres munka után. Amikor jönnek a gyerekek és mondják a hittanórán, hogy tiszteltes bácsi, ilyen és ilyen dolgozatot írtam, én vagyok a király. Sokszor eszembe jut, hogy na, soli deo gloria, elvet most csaptuk agyon. Minden dicsőség Istené. Ha valami sikerül, a dicsőség nem a tied, ne lopd el, az az Úré. Köszönöm meg. Köszönöm, Uram, hogy ilyen jó lett, hogy sikerült. Mind tolvajok vagyunk. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Van-e olyan közöttünk, aki még nem hazudott? Nem is kell felelnünk. Tudjuk a választ. Ne kívánt fele barátod házát, feleségét, szolgáját, semmit, ami a fele barátodé. Mennyit kívánunk meg, amit látunk, bárcsak nekünk is lenne. Ott van a kívánság bennünk. És nem is vettük még végig a 10 parancsolat összes parancsolatát, csak úgy ugrálva, de mind ellen vétettünk. Testvérek, szükségünk van a kegyelemre. A kegyelem az a dolog, amire az embernek leginkább szüksége van. Nem a szép ház, nem a nyaraló, nem a jó autó, meg a gazdag bankszám. A kegyelem, amire szüksége van az embernek. Nem az egészség, hanem a kegyelem. A kegyelem. Máshogy nem oldódik meg a te életed bűnössége, elveszettsége, csak ha Isten megszán és kimondja, hogy elengedtem minden adósságodat, és te azt elfogadod az Istentől. Látod ezt? Látod ezt? 10 000 talentummal vagy adós. 348.642 évnyi szünet nélküli munkanap. Soha nem tudnánk kifizetni a bűnadósságunkat. Így állunk az Isten előtt. Látod-e, testvér? Aztán tegyük fel a kérdést a következő pontunknál, hogy hogy áll az elveszettekhez Isten? Ez most bennünket nagyon érdekel. Ha ennyire elveszett az ember, ennyire rossz a helyzetünk, hogy áll hozzánk Isten? Hát nézd meg ezt a példázatot. Az első könyörgő szóra az Úr megszánta a szolgát. Megszánta, megindult rajta, és eltörölte az adósságát. Íme az Isten szíve megszán. Tele van irgalommal az ő gyermeke iránt, a teremtménye iránt. Tele van szeretettel. Tele van Isten irgalommal. Megindul a te életeden is. Hidd el, hogy nagyon-nagyon megindul Isten a te életeden. Pontosan tudja a könnyeidet, a fájdalmadat. Hányan csaptak be, hányan árultak el. Miken kellett keresztül menned? De tudja az adósságaidat is. Tudja a bűneidet, a titkaidat. Mindazt, amivel te bántottad meg őt, amivel te okoztál Jézusnak könnyeket kint, szenvedést, kínhalát, tudja Isten. De mégis szeret és megszánt téged. Jézus Krisztusban Isten elengedte a te adósságodat. Ez a hatalmas üzenet az evangéliumnak. Isten Jézusért a benne hívőnek eltörli a bűnét, elengedi az adósságát. Nagy ára volt ennek. El ne felejtsük ezt, hogy nagy ára volt annak az ajándéknak, a kegyelemnek, a bűnbocsánatnak, amit mi kapunk, amit te kapsz. Az Isten fiának, az egyszülött fiúnak hatalmas szenvedésébe, életének a föláldozásába került a te kegyelmed. Tehát Isten nagyon nagy árat fizetett, érted, de neked ingyen van. Neked ingyen van. És itt fogalmazzuk meg, hogy mi is a kegyelem. Ezt a szót olyan sokan tényleg nem értik az egyházakban is. Akik járnak sokszor templomokban, nem értik, hogy kegyelem. Mert vagy meg akarják szolgálni, vagy úgy gondolják, hogy nekünk ez jár. Nem jár. És nem tudjuk megszolgálni a 10 000 talentumot. Isten ajándékba adja. A kegyelem Istentől való, meg nem érdemelt, ingyen való, óriási ajándék. Óriás bűnbocsánat, amelyet soha nem tudnál se kiérdemelni, se megszolgálni, ami soha nem járna neked, de Isten az ő szeretetéből ingyen neked adja. El tudod-e fogadni? El tudod-e fogadni? Vagy olyan balgák vagyunk, hogy Istennek azt mondjuk, hogy ó, hát nem fogadhatom el, ez nagyon, nagyon sok hatalmas ajándék, ez ilyen nagyot már nem fogadhatok el. Nehogy ilyet mondjunk, fogadd el Isten érted való ajándékát. Fogadd el, amit érted Jézus tett az ő szeretetéből. De a történetnek ugye van folytatása. Ez a gonosz szolga kegyelmet kap, és eltávozva az úrtól találkozik egy szolgatársával, aki neki tartozik 100 dénárral. 100 napi napszám. És ő nem enged. Itt a szolga és a szolga közötti adósságról van szó. Itt azt kell érteni, testvérek, hogy az ellenünk vétőkkel való rendezni való dolgokról van itt szó. Amit én vétettem a másik ellen, meg a másik vétett ellenem. És azt is rendezni kell. Van fölfele való rendezni valónk, mert minden vétek az Isten ellen való vétek is. Az is, amit a fele barátod ellen vétkezel, az is az Isten ellen való, az Istennel is rendezzük, és valamit a fele baráttal is rendezni kell. Valamikor oda kell menni a másikhoz, és azt mondani, hogy bocsáss meg. Megbántottalak, ne haragudj rám. Kell tudni bocsánatot kérni, és kell tudni bocsánatot adni. De sokan nem tudnak. Múlt héten jöttem haza, egyik hittan óráról bekapcsoltam a rádiót, és ment egy zeneszám a rádióban. Hát fölkaptam a fülemet, mert volt egy olyan sor, ami nekem nagyon nem tetszett, ki is kapcsoltam egyből. Azt énekelte a énekes, hogy úgy élek, hogy nem bánok meg semmit. Na hát eddig tartott a zene számomra, mert ilyet nem hallgatunk. De nagyon sokan élnek így, elgondolkodtam, és úgy megindult a gondolatom, hogy mi lesz azokkal, akik így élnek? És én nem bánok meg semmit. Mindenbe belemegy, minden bűnbe, mélységbe, mindenkit lekönyököl, nézi önmagát, csak az önző kívánságait, dolgait, és ő semmit nem bán meg. Jaj azoknak, akik így élnek, hogy soha semmit nem bán meg. Nem von mérleget, hogy ezt nem kellett volna. Nem hallgat a lelkiismeret szavára, hogy vétkeztem. És aki úgy él, hogy soha semmit nem bán meg, az nem fog bocsánatot kérni soha senkitől, Istentől se, embertől se. És ha nem kér bocsánatot, mit gondoltok, tud adni ő bocsánatot, amikor tőle kérnek? Nem tud. Az adós szolga példázata nagyon komolyan nekünk olyan kérdéseket tesz fel, annyira nekünk feszíti azokat a kérdéseket, hogy hogy állsz te a kegyelem elfogadásával, hogy állsz te a kegyelem értékelésével, hogy állsz te a fele barátoddal, tudsz-e bocsánatot kérni, szoktál-e bocsánatot kérni attól, akit megbántasz, és amikor tőled kérnek bocsánatot, ezt is fölteszi ez a példázat, te tudsz bocsánatot adni? Fel kell oldozni a másikat, nem mottyantani valamit, hanem valamit kell neki mondani, hogy nem történt semmi, vagy nem haragszom rád. Egy-egy ilyen mondattal a másikat feloldozzuk, aki emésztődik, hogy megbántott téged. Azt meg kell tanulni, hogy mit kell mondani, hogyan oldozzuk fel a másikat. Nem haragszom rád. Sokszor egy kedves mosoly, vagy ha vállára teszed a kezét, érezteted vele, hogy nincs semmi baj. Nem fogod ezt felróni. Hogy állunk mi a bocsánattal? Nagyon fontos dolog ez. Amikor az Úr előveszi ezt a szolgát, aki nem adott bocsánatot, mikor ő kapott, akkor itt Isten igéje összekapcsolja a kapott kegyelmet, azzal a kicsike bocsánattal, amit mi adunk egymásnak. Ezek összetartozó dolgok. Isten örök rendelésével összekapcsolja a neked adott kegyelmet, láthatatlan módon, azzal a bocsánattal, amikor te bocsátasz meg másoknak. És itt teszi föl a kérdést az ige, hogy hát, testvér, van olyan, akit te gyűlölsz? Mert ha valakit te gyűlölsz, akkor nem bocsátasz meg neki. Vigyázz, mert akkor kockáztatod azt a kegyelmet, amit te kaptál Istentől. Ha te nem bocsátasz meg, azt a hatalmas kegyelmet tetted kockára, amit neked adott Isten. És ebben a történetben visszavonatik az adósság elengedés a 10 000 talentumos szolgáról. Nagyon vigyázz! Olvastam a mi atyánk imádságból, ugye Máté 6.12-t. A mi atyánk imádságnak ez a kis sora, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Gyakorlatilag, ha belegondolunk, remélem mindenki úgy szokta kimondani, a mi atyánkot nem rutinból eldaráljuk, hanem minden sorába belegondolunk. Ez azt jelenti, hogy Uram, úgy bocsáss meg nekem, ahogy én bocsátok meg másnak. Én úgy vélem, hogy nagyon sok embernek ez a kérés, télelmetes kérés az Isten felé, hogyha ezt kéri, mert rengeteg ember úgy van, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Hallottuk már ezt az ostoba mondatot? Ez a megbocsátok, de nem felejtek. Hát ez milyen az a bocsánat? A semmit nem ér az a bocsánat. Ha Isten is így bocsátana meg nekünk, hogy megbocsátottam, de nem felejtem el, akkor jaj lenne nekünk. Isten nem így bocsát meg. Amikor a Biblia beszél az Isten bűntörlő kegyelméről, akkor ilyen képeket használ a Biblia, hogy Isten a háta mögé dobja a vétkeinket. Ez azt jelenti, hogy nem néz rá soha többé. Ami a hátad mögött van, arra nem tudsz ránézni. Hátul nincsen szemünk. Isten oda is látna, csak ezzel a képpel fejezi ki a Szentírás, hogy Isten nem tekint azokra a bűnökre, amit te megvallottál neki, amiért bocsánatot kértél. Nem hozza fel. Aztán azt is mondja egy másik képben a Biblia, hogy Isten a tenger mélyére veti minden vétkünket. A tenger legmélyebb pontja azt hiszem Mariana árok, 11 kilométer mély. Ott olyan iszonyatos nyomás van, oda nem lehet lemenni. Nincsen olyan tenger alattjáró, búváró, amivel oda le lehetne menni mindenféle gond nélkül. Amikor Isten azt mondja, hogy a tenger mélyére vetem minden bűnödet, akkor azt akarja mondani, hogy azonnal senki nem fogja felhozni. El van süllyesztve örökre. Nem emlékezem meg azokról. Nem hozom fel. Nem fogom az órod alá dörgölni. Isten így bocsát meg. Neked is így kell megbocsátanod. El ne feledjük, hogy a mi atyánkban ezt kérjük Istentől, hogy Uram, úgy bocsáss meg, ahogy én is megbocsátok másoknak. Sokszor nehéz megbocsátani, mert vannak olyan dolgok, amiket ellenünk elkövetnek, amit az Isten erejével lehet csak megbocsátani. Imádkozz azért. Mondd el az Úrnak, hogy Uram, nagyon neheztel a szívem, de szeretnék megbocsátani. Szeretném, hogyha nem nyomna az a bántás, és tudnék feloldozást adni a másiknak. Mondd el neki, majd Isten ad erőt, hogy meg tud bocsátani azt, amit nagyon nehéz itt a földön is megbocsátani. Isten kegyelmének leghatalmasabb bizonyítéka Jézus. Az Úr Jézus Isten fia, ő az örökké való Isten, aki létezett a betlehemi születése előtt is, itt az időben belépett az időbe, emberi testet öltött benne az Isten, itt élt közöttünk. És nézzétek meg, hogyan bánt azzal, akivel ő találkozott, akibe bűnbánat volt, aki odavitte az élete nyomorúságát, bűneit. Volt szó a János 8-ban levő elbukott asszonyról. Azt mondja neki Jézus, hogy én sem ítélek el téged. Menj el is többé ne vétkezz. Találkozik Jézus Jerikóban Zákeussal. A város legnagyobb gazembere volt, aki ezreket csapott be, zsarolt ki a javait, meggazdagodott, egy dúsgazdag milliómos volt, aki mások vérén, verítékén szerezte tisztességtelenül a vagyonát. És Jézus elbeszélget vele. És ez a Zákeus megtér ebből a zsarnokoskodásból, a kapzsiságból, a pénzszerelméből. És elhangzik a megtérő Zákeus felett Jézus mondata, ma lett üdvössége ennek a háznak. Ott van a samáriai asszony, akinek annyi férfi volt az életében, hogy meg se lehet nagyon számolni. És Jézus milyen szeretettel beszél vele. Feloldozza, kegyelmet ad neki. A jerikóivak, az van az igében, hogy Jézus megszánta a leprás ember. A naini ifjú, akit föltámaszt annak az édesanyja, találkozik vele, látja az özvegyasszony, az egyetlen fiát temeti. Jézus megszánta. Isten szívébe látsz bele, ha Jézust szemléled. Isten végtelenül szeret téged, kegyelmes és irgalmas. Amikor életedet elé viszed, Jézus megszánt téged, mert nagyon szeret. Megindul rajtad. A fájdalmadat, a könnyeidet, a tégedért sebeket ismeri. Vidd oda, mondd el neki imádságban, és Jézus meggyógyítja a te szívedet az ő kegyelmével. De kellene neked a kegyelem. Fogadd el. Ugye el tudjátok fogadni a kegyelmet. Ugye nem külditek el Istent, hogy az nem kell, vagy nem érdemlem meg. Hát persze, hogy nem érdemeljük meg. De nekünk akarja adni a kegyelmét. Hatalmasat szolgált Isten Jézusban neked. Nehogy elutasítsd. Ma is egy történettel fejezem be. Egy bibliaiskolának a tanítója, a bibliaiskolába járóknak a megbocsátásról beszélt, mint ma én nektek. Nagyon különös feladatot adott nekik. Mindenkinek kellett hozni krumplikat, és nagyon őszintén át kellett gondolni, hogy vannak emberek környezetemben, életemben, akikre neheztelek. Nem szeretem, megbántottak, gyűlölöm, esetleg nem akarom kimutatni, de nem szeretem őket. Föl kellett írni mindegyik tanulónak a krumplikra azoknak az embereknek a neveit, akikre nehezteltek. Azt a feladatot adta nekik a vezető, hogy most ezeket a krumplikat egy hónapon keresztül minden nap mindenhol vigyétek. Legyen ott a táskátokba, bárhova mentek, vigyétek a krumplikat. És ők hűséggel elkezdték cselekedni ezt a szokatlan feladatot, aztán szép lassan rájöttek, hogy mit is kell most megtanulni. A bűnbocsánatról van szó. Rádöbbentek először arra, hogy milyen felesleges terhet hurcolunk mi itt egy hónapon keresztül, amikor mi nem szeretünk valakit, neheztelünk valakire, vagy netán gyűlölünk valakit, rettenetes terhet hordoz az ember, nem egy hónapig, hatalmas hosszú időn keresztül. Aztán rá kellett arra is döbbennünk, hogy mennyi energiát emészt fel a krumplikra vigyázni. Higgyétek el, hogy aki a másik embert gyűlöli, maga is emésztődik. Rengeteg energiát emész fel, amikor valaki a másikat gyűlöli, neheztár rá, nem szereti. Még akkor is, hogyha ezt nem érezteti és nem forral bosszút, a meg nem bocsátás azt az illetőt is emészti, akit megbántottak, aki nem akar, nem tud megbocsátani. Elemészt. Hatalmas energiáidba kerül ezt hordozni, ezt a rettenetes terhet, érzést. Aztán végezetül észrevették a bibliaiskola tanulói, hogy hát ezek a krumplik megrothattak a táskánkba, és büdösek. Legjobb lenne megszabadulni tőlük. Ugyanúgy, ahogy a gyűlölettől, a megbocsátani nem tudástól is legjobb lenne megszabadulni. Vidd oda Jézusnak. Mondd el Jézusnak, hogy Uram, XY nagyot vétkezett ellenem. Nagyon megbántott, nagyon megkeserített, összetört, elárult. De én nem akarok ebbe elemésztődni. Gyógyíts meg engem, vedd el a szívemből a tüskét, a neheztelést, a sebet, ha tudjam elfelejteni, megbocsátani, ahogy te tettél nekem. Isten megbocsátott nektek Jézusban. És az igében azt tanítja, hogy te is bocsáss meg az ellened vétőknek. Vigyázz, a kapott kegyelmet ne tedd kockára. Isten szeret, hadd legyen a szeretet a kegyelme örökre a tiéd. Amen. A 479-es éneket keressük ki, testvérek, és annak az első versét énekeljük, felelve az ige hirdetésre. 479-es énekünket keressük ki, tehát az énekes könyvünkből. Az első versét énekeljük, 479-es énekünk első verse pedig így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor Pétert tanítottad, és elmondtad ezt a történetet tanításul, ezt nekünk is mondod, bennünket is tanítasz vele. Köszönjük, Urunk, hogy pontosan ismered a szívünket, hogy mi mennyi emberre tudunk neheztelni, hogyan adtunk, vagy adunk bocsánatot, mennyire tudunk bocsánatot kérni, mennyire szoktuk ezeket elsumákolni, a bocsánatkérést, a bocsánatadást. Te pontosan tudod, hány embert nem oldoztunk fel, aki tőlünk bocsánatot kért. És mennyi embert bántottunk meg, akihez oda sem mentünk. Köszönjük, Urunk, hogy hasonlatos vagy ehhez a hatalmas Úrhoz a történetben, aki meg tud szánni egy 10 000 talentumos szolgát, és elengedi a hatalmas, megfizethetetlen adósságot. Köszönjük, Urunk, hogy Te így cselekedtél velünk Jézus Krisztusban. Azt a hatalmas adósságot, amit bűneinkkel, a Te igazságot felé felhalmoztunk. Jézus Krisztusban, az ő engesztelő áldozatáért, egy tolvonással eltörölted. Áldott légy az ingyen való kegyelemért. És add, hogy el ne feledjük, hogy ami nekünk ingyen van, amit ránk tékozoltál, hatalmas kegyelmet, azért Te nagyon nagy árat fizettél. A mi bocsánatunk Jézus Krisztus hatalmas szenvedésébe, ártatlan halálába került. Köszönjük neked, hogy a Te szíved szeretete erre indított. Úgy szolgálj értünk elveszettekért. Köszönjük, hogy mi lázadó bűnösök, ilyen drágák, ilyen fontosak vagyunk neked. Hogy jössz utánunk igét tanításában. Jössz, mert nem akarod, hogy lemaradjunk a kegyelmedről. Tanítasz, hogy megments sokakat, akik hallják szavadat, igédet. Köszönjük, Urunk, hogy hallhattunk az Úr Jézus örökkévaló szeretetéről, értünk való szolgálatáról. És köszönjük, hogy rávilágítasz azokra a mulasztásainkra, amikor kockáztatjuk a mi szívünk keménységével a kapott kegyelmet. Könyörülj rajtunk. Könyörülj szívünk keménységén. Könyörülj azokon, akiknek a szívébe gyűlölet van más ember felé. Könyörülj, Urunk, azokon, akik nem tudnak bocsánatot adni, vagy bocsánatot kérni. Formálj, változtass meg, hogy mindannyiunk szíve tudjon kegyelmet tőled elfogadni, bocsánatot kérni és bocsánatot adni. Add, hogy ne legyünk kemény szívűek és el ne vesszünk a mi gonoszságaink miatt. Add, hozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket. Az ő fájdalmukhoz hajolj le szeretettel. Vigasztald meg őket a gyász fájdalmában, mélységében. Irányítsd az ő hitük tekintetét a feltámadásra, az örök életre, amelyet te elkészítettél a benned hívőnek. Öleld át őket szeretettel, vigasztald meg őket mennyei reménységgel. Hajolj le, Urunk, a mélyben járókhoz, a közöttünk szenvedőkhöz. Hajolj le azokhoz, akik kórházakban vannak, vagy odahaza lábadoznak betegjeinkhez. Légy a mi gyógyítónk, imádságunkat te hallgass meg. Áldott légy, hogy szeretsz, hogy most is meghallgattál. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda, bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 479-es dicséretnek a maradék három verse, 2-es, 3-as, 4-es versei, utána pedig majd a himnusz, 479-es ének második verse így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts, lélekből lelkesen kérni taníts.
Csendesen, hinni tanít.